Bizonyság tételem alapigéje megírva található a példabeszédek könyvének 16. fejezetében, a 32. versben így. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. A gyülekezet foglaljon helyet. Egy lelkész kollégám mesélte régebben azt az esetet, ami vele történt. Külföldön volt prédikálni, igét hirdetni, és az alkalom végén odament hozzá egy idősebb hölgy. Nem győzte dicsérni az elhangzott igehirdetést, majd azután érdeklődött, megvan-e esetleg írásban, mert hogy akkor ő szeretné elkérni. A lelkész kolléga nagyon boldog volt, mindig öröm az, hogyha az ember egyrészt vissza jelzést kap arról, hogy a gyülekezet az ige hirdetésre nem csak figyelt, hanem meg is érintette. Aztán még nagyobb boldogság, amikor azt tapasztaljuk, hogy szeretnék a gyülekezet tagjai tovább gondolni esetleg mindazt, ami elhangzott. Úgyhogy ez a kolléga is nagyon örült, de jó, hogy elmondtam, amit az Úr rám bízott, hiszen ezt a testvért megindította ez a dolog. Hát ezért csináljuk. A következő pillanatban azonban váratlan fordulat történt, a hölgy bevallotta, hogy már most őszinte mer lenni, süket, úgyhogy egy kukot nem hallott az ige hirdetésből, azért kérte el írásban. Csak úgy gondolta, mégis jobb színben tűnik fel, ha előbb megdicséri az ige hirdetést, és csak utána tér rá arra, hogy azért van szüksége rá írásban, mert nem hallotta. Pedig hát nem kellett volna dicsérgetni, őszintén bevallhatta volna, hogy egyszerűen kíváncsi, miről volt szó, mert sajnos nem tudta meghallgatni, mert már nem jó a füle. Ítélet. Egymás ítélete, megítélése, dicséret, vagy éppen bántás. Nagyon sokszor nem tudunk mi emberek pártatlanul, elfogulatlanul ítélni. A fenti példa is örömre sarkalta szegény igehirdetőt, miközben egy félre sikerült próbálkozásnak lett a vétlen áldozata. Így ítélgetjük nagyon gyakran egymást. Hogy nem vesszük a fáradtságot ahhoz, hogy utána járjunk, mit miért is csinál az a másik ember, vagy éppen miért nem. Nagyon jó, nagyon rossz, mondjuk egymásnak is talán, vagy egymás háta mögött. Közben pedig fogalmunk sincs, hogy valójában abban az emberben mi történik, vagy hogy miről van szó. A Bibliának az egyik legtöbbet idézett és legtöbbek által ismert tanítása van ma a szemünk előtt a Bibliaolvasó kalauz szerint, az úgynevezett hegyi beszédnek az egyik részlete. Máténál 3 fejezeten át tart a hegyi beszéd leírása. Lukács is elég sok mindent idéz ezekből a dolgokból, amiket az Úr Jézus itt tanít. Ennek a hegyi beszédnek végeredményben az volt a célja, hogy az Úr Jézus Isten népét helyes törvény értelmezésre vezesse, hogy megmondja, hogy milyen hát akkor az az Istennek tetsző élet. És ugye ebben az a különleges, hogy itt maga az Isten fia mondja el, hogy milyen életet vár az Úr. Nem egyik ember magyarázza, hanem maga az Isten magyarázza. Úgyhogy különösen is fontos, hogy ilyen szemmel is olvassuk, és gondoljuk végig ilyen szívvel ezeket az igéket. Nem mintha a Biblia többi része kevésbé lenne értékes vagy érdekes, az egész Biblia az utolsó vesszőig úgy, ahogy előttünk áll, Istennek a saját kijelentése. Valami egész különleges sodrása mégis van annak, hogy maga az Isten mondja el a maga emberi ajkával, hogy mit is ért egyik vagy másik törvényem. De hát eközben jut el odáig, hogy az emberi együttélésnek egy igen fontos konfliktusához is hozzászóljon. Mindig megvan a véleményünk a többiekről, elhamarkodottam. Nem akarjuk igazán megismerni a másik embert, az indokait, a gondolatait, hanem belerakjuk egy kockába, igen, ez ő, ismerem ezt a típust. És aztán gyakran még hozzátesszük, de jó, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. Pedig az elhamarkodott véleményalkotásnak mindig meg lesznek a rossz következményei. A másik probléma, ami miatt nem tudunk jó véleményt alkotni, csak úgy alapesetben a többi emberről, az az, hogy magunkat se ismerjük eléggé, vagy legalábbis nem merünk magunkhoz eléggé őszinték lenni. És az emberek általában magukat, magasan az összes többiek fölé értékeli. Velem nincs semmi baj, gondolják magukban. Persze, hogy akkor az összes többiek mind hibásak és bűnösök, ha egyszer én saját magamban már tökéletes vagyok. Ahhoz képest nyilván, hogy mindenki másnak csak hiányosságai lesznek, kíméletlen vélemények mögött a legtöbbször ez áll, hogy kritizálok másokat, mintha én tökéletes volnék. Pedig erről szó sincs, nem vagy őszinte, nem vagy alapos magadhoz, akkor születik ilyen vélemény. A harmadik gond pedig az, hogy az emberek java része magát az Istent sem ismeri eléggé. Úgy gondolják az emberek, hogy beülhetnek az Isten székébe, és hozhatnak olyan ítéleteket, mintha nekik hibájuk sem lenne, és az ő ítéletüket mindenkinek el kell fogadni, és tiszteletben kell tartani. Van jogunk ahhoz, hogy legyen véleményünk másokról. Nagyon fontos, hogy úgy menjünk ma haza, hogy ezt megértsük. Nem azt tanítja itt az Úr, hogy hunyjuk be a szemünket, és ne legyen senkiről véleményünk, ne szólj szám, nem fáj fejem. Ez nem bibliai tanítás, ilyen tanítás a Bibliában nincs. Ez egy emberi, ha akarjuk ostobaság, ha akarjuk bölcsesség, ki döntse el. Itt nem erről van szó. Ahhoz van jogod, hogy véleményt alkoss, az nem mindegy, hogy ezzel a véleménnyel mit kezdesz. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Mire hív itt az Úr, és mit tilt? Hívő körökben az szokott lenni erre a magyarázat, és ebben az értelemben is használják nagyon sokan, hogy ne vegyük észre egymás hibáit, bűneit, egyáltalán véleményt se alkossunk, ne is mondjunk. És emögött, kimondva vagy kimondatlanul, már megint kérdés, hogy őszinték vagyunk-e magunkhoz, az a gondolat áll, hogy amíg én nem kritizálok másokat, addig majd bizonyára engem se fognak kritizálni. Maradhat minden a régiben. Ez lenne az Isten szándéka. Maradjon csak a szemét ott a szőnyeg alatt, nagyon jó helyen van az. Hogy a bűnök a gyülekezetben, kölcsönös elhallgatásban részesüljenek? Testvérek, ez egy emberi gondolat és emberi szempont. Az Isten nem erről beszél. Ez nekünk lenne kényelmes egy darabig. Azonnal folytatja tehát az Úr Jézus, és nem áll meg ennél a pontnál. Mert még valaki azt gondolhatná, valami egész furcsa konyhai teológia születhetne, ha én nem ítélek, akkor engem se ítélnek, sőt, akkor még az Isten ítéletét is megúszom. Na, itt a lényeg, vágjak jó képet mindenhez, semmiről se legyen véleményem, és akkor az Istennek se lesz rólam véleménye. Na de hát erről sincs szó, folytatja az Úr Jézus 5 versen keresztül magyarázza, hogy mire gondol itt, úgyhogy ideje lenne jól megértenünk végre. A mérték kérdése kerül itt elő. Nem tudom, figyelitek-e, hogy itt folyamatosan arra megy ki a játék, hogy az embernek a saját magáról való gondolkodását állítsa át az Úr Jézus. És majd azután jön az, hogy ítélete, amit én a másikról mondok, hogy mondjam-e vagy ne mondjam. Először önmagadban tégy rendet. A mérték kérdése a következő. Milyen mértékkel mérsz a másiknak? Azaz, mit vársz el tőle? Azt, amit te is megteszel? Vagy minden a tiéd, de te nem adsz semmit? Nagyon jó történetet olvastam erről a mérték dolgáról. Angliában egy pék beperelte azt a gazdát, akitől mindig is szokta vásárolni a vajat. Egy font vajat szokott egyszerre venni tőle, és azzal a panasszal ment a bíróságra, hogy ő úgy veszi észre, hogy már egy ideje egyre kevesebb az az egy font vaj, de mégis egy font vajnak az árát kéri tőle a gazda. Hát ugye ez egy közönséges lopás, kevesebbet ad, és ugyanannyit kell fizetni, mint hogyha egy fontot adna, hát nyilván ez egy köztörvényes eset. A gazda oda is állt a bíró elé, és így védekezett. Bíró úr, kérem, egyszerű serpenyős mérlegem van. Azt a kenyeret szoktam mindig az egyik serpenyőbe rakni, amit a pék hoz nekem, hogy az egy font. És azzal mérem ki mindig, hogy a vaj az ugyanolyan súlyú legyen, mint a kenyér, amit ő hozott nekem. Hát ilyenek a mi mértékeink, kedves gyülekezet. A pék szemrebben és nélkül becsapta a gazdát, de amikor ugyanezt kapta vissza, az már nem tetszett neki. Azt a mértéket érvényesíted magaddal szemben is, amit mástól elvársz, amit rákényszerítesz a környezetedre? Nos, azt tehát már értjük, hogy a magunkból való kiindulás a véleményalkotásban is, a hibás véleményünkre épített viselkedés a másik emberrel, mind ez a két dolog rossz. Na de azt még mindig nem tudjuk, hogy mit akar az Úr Jézus. Megint csak a folytatást érdemes megnézni. Miért nézed a szálkát, atyád fia szemében? A magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Megint csak muszáj először a félreértésre kitérnem. Nagyon könnyen juthatunk, félreértve ezeket a szavakat arra a véleményre, hogy nem kell észrevenni a szálkát a fele barát szemében, mert az enyémben is van, az is lehet, hogy az enyémben gerenda van. És ha ez így van, hát maradjon csak az enyémben is a gerenda, meg az övébe is a szálka, legjobb, ha erről nem beszélünk. Majd az utolsó ítéletben Isten mindent elrendez, ő majd felment bennünket, nem kell ezzel sokat foglalkozni. Testvérek, nagy baj, hogy manapság sokan ezt így értik, hogy akkor az enyém is rejtve marad, ha én nem szólok a másiknak. Egyáltalán nem erről van szó, bár ez a legtöbb embernek megfelelne. Minden felelősséget levenne a vállunkról magunkért is, meg a többi emberért is. Egy könnyelmű és szabados életformára szabadítana fel. A Biblia minden más részéből azonban, és ebből is, ha jól belegondolunk, azt tudjuk és azt látjuk, hogy Isten mind a gerenda, mind a szálka méretű gonoszságért és bűnért nagyon haragszik. Úgyhogy se gerendának, se szálkának nincsen helye egyikünk szemében, életében sem. Tehát nem arra tanít ez a szakasz, hogy a tele gerendázott szemek cinkosan kacsincsanak össze, ne szólj egy szót se, és akkor én se szólok. Isten a megoldás felé akar bennünket vezetni, az pedig az egészséges szem, olyan, amelyikben gerenda sincs, és nincsen benne szálka sem. Az Úr Jézusnak egyébként nagyon zseniális ötlete az, hogy az életünket a szemhez hasonlítja. Belegondoltatok már ebbe? Éppen olyan érzékenyek vagyunk az életünkre, mint amilyen érzékeny szervünk a szem. Persze minden testrészünk érzékeny, de azért a szem talán még az összes többinél is érzékenyebb. És ezzel mutatja az életünket. Ha megbetegszik a szemünk, akkor is csak nagyon óvatos, nagyon-nagyon pontos és nagyon indokolt beavatkozásnak van helye. Ha szálka menne bele, ne is gondoljuk át inkább, azt is a legkörültekintőbben lehet csak eltávolítani. Mert ha beljebb nyomjuk, ha mozgatjuk, egyéb dolog történik, csak még nagyobb a baj. És testvérek, így van ez az életünkkel is. Pontosan ugyanígy van. Nagyon érzékenyek vagyunk rá. Nem szeretjük, ha mások megkritizálnak. Sok esetben már azt sem szeretjük, ha egyáltalán beleszólnak a dolgainkba, a legnagyobb jó szándékkal. Ezért is választják az emberek a legtöbbször a cinkos összekacsintást az igazság helyett. Csak hát az a baj, hogy akkor a szálka a szemben marad, és gerendává lesz. Előbb egy kicsit szúr, utána meg teljesen megakadályozza a látást. Be kell látni, nem maradhat a szemedben a szálka. Ki kell, hogy kerüljön. De ebben egymásnak is tudunk segíteni. Csak nem úgy, ahogy első gondolatra tennénk. Nem vagdalkozva, nem azzal, hogy magunkkal példálózok, hogy te miért nem tudod úgy csinálni, ahogy én, mert én milyen jó ember vagyok. Csak nem úgy kerülhet ki a másik ember szeméből a szálka, hogy átgondolatlan szavakat vágsz a másik fejéhez. Az életünk érzékeny, mint a szem. Hirtelen kapkodó, meggondolatlan viselkedéssel, beszéddel a másik ember életét, meg a sajátodat is tönkreteheted. Nagy odafigyelés, türelmet, pontosságot igényel minden életnek a gyógyulása. Tehát eljutottunk odáig, hogy mindaz, amit az Úr Jézus elmondott, hogy ne ítélj, meg szálka gerenda, az nem azért van, hogy ne szóljunk a másiknak, és ne is vegyük észre, hogyha az ő életében valami esetleg az igéhez képest nem stimmel és nem jó. Éppen arról van szó, hogy elsősorban magunkra és azután a környezetünkre is úgy figyeljünk oda, hogy az Isten szándékát követjük. Nem szemet hunyunk, hanem keressük a megoldást, és próbáljuk magunkat is, meg a többi embert is az Isten megoldása felé terelgetni. Felelősségünk egymás felé. Hogyha látjuk, hogy a másik ember bűnös irányba halad, akkor ne bátorítsuk, és ne hagyjuk. Egyetlen egy helyes mód van ugyanakkor erre, amivel szemhez hasonlóan érzékeny emberi életekhez nyúlhatunk. Az pedig az a mód, ha mindezt Isten igéjével és az Isten szeretetével tesszük. Szóval, ha úgy közelítesz a másikhoz, hogy bevallod, az én szememben is volt gerenda, amit az Úr Jézus folyamatosan vékonyít. Boldog vagyok, hogy ez így van. Hogy egyre tisztábban látom magamat, az Istent és másokat is. És téged is erre buzdítalak. Ezért szólok neked is. Ő, az Úr tudja egyedül a szemedből a szálkát kivenni. És ne gondold, hogy jó helyen van ott az a szálka. Mit gondolsz, miért szenvedsz? Mert szúr, mert fáj. Mert nem jó így az életed Isten nélkül. Ne hagyd benne a szálkát. A hitetlenségnek vagy az engedetlenségnek a szálkáját, mert tönkretesz. Ne nekem engedd, hogy kivegyem, engedd az Istennek. Ő az, aki segíteni tud. Ha így figyelmezteted a családtagodat, gyülekezeti testvért, akkor azt az ő érdeked, ő érdekében teszed. Nem magad miatt. Nem tudom, figyeltétek-e, magára hivatkozás annyi volt, hogy én is bűnös vagyok, és érzem, hogy jó nekem az Úrral, mert ő a bűneimmel való harcban segít. Ennyi a szereped ebben a dologban, a többit az Isten végzi. Nem magadra mutatsz, nem magad miatt kész, az önzést ezzel már is kikapcsoltad. Már nem magaddal példálózol. Már nem azért szólsz, mert téged zavar a másik ember viselkedése, hanem azért, mert ő neki rossz, ha ez így marad. Abban kívánsz a segítségére lenni, hogy az Istennel egyre harmonikusabb kapcsolata lehessen. És a képmutatás is ki van kapcsolva, hiszen nem magaddal példálóztál, hanem az Úr Jézussal, aki neked is segít a bűneiddel való harcban. Testvérem, a gyülekezet többek között azért is van, hogy szeliden, de mindig a jobbítás szándékával segítsük egymást a Krisztus útján, a többieket, akik pedig nem találták még meg a Krisztus útját, a Krisztus útja felé. Szóvá tenni valakinek, hogy ne káromkodjon, vagy hogy ne használja az imádás szót Istenen kívül másra, ez nem ítélkezés, hanem ez segítség, sőt életmentés. Csak Istent szabad imádni, külön parancsolat van róla, a második. Ha szó nélkül elviseljük, hogy a másik ember azt mondja, én úgy imádom a húst, vagy úgy imádom az unokáimat, akkor ezzel tulajdonképpen abban segítjük őt, hogy megszegje a második parancsolatot. Persze, ha mi is imádjuk a gyerekeinket, akkor nem szólhatunk a másiknak, hogy ő ne imádja. Akkor mind a ketten ugyanabban a bűnben vagyunk. De a krisztusi sorrend az, hogy magamon vegyem észre, hogy én már csak az Istent imádom. Nagyon szeretem az unokáimat, ahogy csak tudom. De azért az Istent imádom. És az több, és csak őt szabad imádni. Ezt ő maga mondja és kéri. És amikor ez bennem megszületik, és így van, akkor már nagy-nagy jámborsággal szólhatok a másiknak, ne imádd az unokádat, elég, ha szereted őt. Vagy ugyanilyen az Isten nevének hiába való kimondása is. Külön parancsolat a harmadik szó róla. Ez nem egy olyan lényegtelen dolog, hogy kiszaladt. Külön parancsolat van róla, hogy ne mondd ki hiába az Istenednek, a te uradnak nevét. Milyen fontos figyelmeztetni tehát egymást erre, ha valaki nem tartja be. De ezt is csak akkor teheted meg, ha te már soha nem mondod ki indokolatlanul az Istennek a nevét. Ha felveszed ezzel a dologgal magadban a harcot, akkor már segíthetsz a másik embernek is, és akkor már kötelességed is, hogy segíts. Akkor már nem mondhatod, hogy nem szólok neki, mert ne ítélj, hogy ne ítéltess, ez nem erre vonatkozik. És aztán tanulságos még a hatodik vers, amit gondolom, hogy nem túl könnyen értettünk, ez egy igen érdekes verse a Bibliának. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, Gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Hát ez a furcsa dolog, ez meg arra vonatkozik, arra az esetre, hogyha valaki még ennek a segítségnek a nyomán sem hajlandó elgondolkodni magáról, és esetleg változtatni. Ha mások rossz indulattal, maguk is bűnt gyakorolva akarnak nevelni bennünket, azzal nyilván mindannyiunkat felmérgelnek, ellenállunk az ilyennek. Ha ne nevelj engem, te is ugyanazt csinálod. Már a gyerekek is olyan jól tudják ezeket a dolgokat, nem hallgatnak olyan valakire, aki ugyanolyan, mint ők. Ezért mondja azt az Úr Jézus, hogy ne magaddal figyelmeztesd a másikat, mert te se vagy hibátlan. Az Isten igéjével figyelmeztesd a másikat, mert az viszont hibátlan. Az ige, és aki mondta, az Úr Jézus, ő maga is tökéletes és hibátlan, bűntelen. Tisztán a másik ember érdekében történjen ez a figyelmeztetés. Semmiféle öndicséret vagy uralkodási szándék ne legyen benned. Na, ha mindezt megteszed, és így figyelmeztetsz valakit, és az a valaki mégis nagyon ellenáll, arra az esetre vonatkozik ez a 6. vers. Nem érünk célt az igével sem mindenkinél. Valakiről még az Isten szava is lepereg, mert annyira magabiztos, hogy neki még az Isten sem mondja meg. Lehet, hogy az ilyen emberek szent fazéknak fognak tartani téged, amiért szólsz. Vagy valami még csúnyábbat mondanak rád. De ezt végeredményben az Istenre mondják. Mert te nem magaddal példálosszál, és nem magadhoz akartad hasonlóvá tenni azt az embert, hanem az Isten igéjét mondtad neki. Tehát végeredményben az Isten segítségét utasítja el. Ha egy ilyen embernek tovább szajkózod, bocsánat a szóért, az igét, azzal ezt a helyzetet fogod konzerválni, amelyben ő folyamatos harcban és lázadásban lesz, nem ellened, hanem az Isten ellen. Újra mondod, újra lázad. Újra mondod, újra lázad. Pedig többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Lehet, hogy ismertek olyan hívő embert, aki a fogszúvasodástól a nyugdíjemelésen át, a nevelési módszerekig mindenről ki tud lyukadni egy mondaton belül az Úr Jézushoz. Ez a viselkedés egy idő után még az igazán hívő embereket is kiborítja. Gondolj bele, hogy fogadják azok, akik nem is ismerik még Istent. Hogy bármibe kezdünk, mindenhonnan egy mondaton belül már ott tartunk, hogy Jézus a megváltó. Hát persze, hogy a veszekedés tárgya lesz így az ige. Mert az embernek elege lesz belőle. Pedig hát az Isten nem arra adta, hogy veszekedjünk. Megvan a helye az igének a családban. Megvan a helye az igének a gyülekezetben és minden közösségben, akár munkahelyen. De nem úgy, mintha egy felakadt lemez lennénk, hogy bármiről akarna a másik beszélgetni, mi mindig csak ugyanazt mondjuk. Testvérem, a kevesebb ebben az esetben biztos, hogy több. Hadd mondja el, ami fáj neki. Milyen nagy dolog manapság, hogy az egyik ember a másikat megtiszteli azzal, hogy beavatja a gondolataiba, örömeibe, fájdalmába. Meg kell ezt becsülni. Hallgasd meg, és imádkozz érte. És erről még neki nem is feltétlen kell tudnia. De mondjuk, hogy tudhat róla, hogy imádkozol érte. Erre a mondatra nem igen szoktak lázadni még a leghitetlenebbek sem. Nem mondják azt, hogy ne imádkozzál értem. Ha pedig kérdései vannak ennek az embernek, na akkor tedd meg, hogy elmondod, hogy mi mindent tapasztaltál meg az Úr Jézus oldalán. Hogy neked ő a segítőd, és hogy tapasztalatból mered neki ajánlani. Nem magadat, hanem a Krisztust. Aki pedig erre se hajlandó, hogy legalább néha meghallgasson az Úrról, annál tarts ebben a dologban szünetet, nehogy az ige legyen a folyamatos vitátok alapja, nehogy az igéből gúnyt üzzön. Mert erről van itt szó. Olyan nagyon kifejező ez az Úr Jézusi kép, amire az egész Bibliából csak Máté emlékezett, hogy a kutya a szent dolgokkal, a disznó az igaz gyöngyel, nem tud kezdeni semmit. Viszont mind a kettő másra számít, éppen ezért még meg is haragszik, hogy nem azt kapta. Rád támad, az a kisebbik, a nagyobbik, hogy az igét is megtapossa. A szentet, az igaz gyöngyöt. Nem adunk szent dolgokat kutyáknak, nem adunk igaz gyöngyöt disznóknak. Senkinek se jutna eszébe. Na hát nem arra adatik az ige sem, hogy papagájként mindenre ismételgessük, hogy Jézus a megváltó. Ugye látod, megmondtam, hogy Jézus a megváltó. Nem erre adatik az ige. A kevesebb több. Valami hasonló dolog ez is, mint amikor a szerelmesek állandóan azt mondják egymásnak, hogy olyan nagyon szeretlek. Fontos dolog mondani, természetesen. Világos tény, hogyha valakik ezt sosem mondják egymásnak, akkor attól nagyon megszegényedik a kapcsolat. Na de ha állandóan mondom, folyamatosan, mindig, mindenről, mindenre, fennáll a veszélye, hogy ki fog üresedni ez a fogalom. Hogy mondom már ugyan a számmal, de igazából olyan, mintha azt mondanám, hogy szia vagy viszlát. Hát akkor minek mondani, ha nem gondolom komolyan, ha bele se gondolok? Így van ez az Úr hirdetésével is. Szeresd őt, hirdesd az életeddel, és akkor szólhatsz róla alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt, de soha nem bántóan, mintha a te igédet, a te okosságodat mondanád. Mert te is kaptad, és te is tanulod az Úrtól. Mindig a másik ember iránti szeretetből szólj csak. És ne felejtsd el, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Az emberek haragja nem munkálja Isten igazságát. Úgyhogy harag meg egyéb dolgok nélkül, tisztán az igével teheted meg, hogy figyelmezteted, hogy jobb útra hívod embertársadat. Ne ítélj, hogy ne ítéltess, tehát azt jelenti az Úr Jézus tanításában, hogy a keresztény ember szokjon le az adok-kapok gondolkodásról. Legyen véleményed? Lehet. De az mindig pontos és megalapozott legyen. Ne legyen képmutató, és ne legyen végérvényesen lemondó. Nem vagy abban a helyzetben, hogy kijelenthesd a másik emberről. Ennek vége van ez a kárhozat, fia. Nem tudhatod, hogy az Isten mit végzett az ügyében, nem tudhatod, hogy mi lakik a szívében. Ugyanakkor ne is huny szemet a dolgok fölött, mert az Úr Jézus világosan tanította, hogy a fát fel lehet ismerni a gyümölcséről. És ezt arra mondta, hogy ahogyan látod a másik embert meg önmagadat, abból azért meg kell látszania, hogy ki az Istené és ki nem. Tehát azért, ha valaki egy életen át istentelen életet élt, cselekedetei világosan mutatták, hogy nem hisz, akkor annak a lelke a te lelkeden is száradhat, ha te ezt láttad és nem szóltál. Tehát ne fantáziáljunk arról, hogy biztos hívő ember, ő csak nem úgy viselkedik. Hívő ember úgy viselkedik, ahogy egy hívő embernek viselkednie kell. Tehát legyen véleményed, és az igével tanítsd magadat is, vagyis vedd magadra az Isten tanítását, és ne szégyeld azt tovább is adni. És ne felejtsd el, hogy az Isten téged is úgy szeret, hogy távolról se vagy tökéletes. Ha ő ezt megteszi, azért teszi, mert ezzel példát ad nekünk. Vékonyítja a szemedben a gerendát, ha hagyod. Ezt a lehetőséget ajánl a többi ember figyelmébe is szeretetből, de ez se úgy, mint egy gép, ami egyebet nem tud, mint ezt sorolni, hanem valódi érdeklődéssel a másik ember felé, ahogy az Isten is komolyan vesz téged. Nem egy sablont kapunk mindannyian, és akkor azt úgy vegyük magunkra, hanem egy-egy igehirdetésben is személyesen megszólít bennünket, és az nem én tőlem van, az ő tőle van, mert ő személyesen figyel rád, mert neked akar szólni, és közben a többieknek is. Így kell az Isten nevében nekünk is figyelni egymásra. Ilyen útra hívja az Úr Jézus az övéit, téged is, úgyhogy ezen az úton járj alázattal és hűséggel. Segít ebben a bűnöket törlő, életeket gyógyító, örökkévaló és szent Isten. Amen.